Illetve mitát határozza meg, hogy egyáltalán milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy kommunikációról beszélünk, és itt nincsenek egyelőre társadalmi különbségek, illetve elkezdtünk látni helyeket, ahol lehetnek társadalmi különbségek, de azért így a cél még mindig az, hogy valami olyan folyamatokat modelláljunk, írjunk le, amelyek minden fajta kommunikációra jellemzők, és amelyek olyan képességekre épülnek, amelyek mindannyiunknak a birtokában vannak. Na most egy kicsit még ennek a mélyére szeretnék ásni, és hogy egy kicsit arról gondolkodni, hogy hogy működnek a jelek. Tehát ugye azt mondtuk az előbb, hogy nem létezik kommunikáció jelek nélkül, de vajon ezeket a jeleket hogy értelmezzük, mi kell hozzá, hogy értelmezzük őket. Egy kicsit erről beszélnénk, és ugye hoztam is itt mindjárt jeleket. Nem nagyon látszanak onnan messziről, de ugye itt vannak ilyen veszélyjelző jelek, sajnos éppen nem színezzem, ugye ez mind piros alapon lévő kis táblácska. Ugye látjuk, hogy van rajta ilyen halálfej, meg tűz, meg robbanásjelző, meg hasonló. Ezeket jelként értelmezzük, tehát hogyha kim volna mondjuk itt egy ilyen tábla, hogy nem tudom én, hogy ott a közelében itten robbanásveszély van, akkor az befolyásolná a viselkedésünket. Ugye vannak olyan jelek, itt mutatok egy másik jelet, ami két részből áll, egy kis rész színesből, meg egy nem színesből, ugye ez egy reklám, egy bizonyos farmer nadrágnak a reklámja, úgy hívják, hogy unlimited, és nem egyszerűen csak arról van szó, hogy azt mondják nekünk, hogy vegyél ilyen farmert, mert milyen jól néz ki, hanem mindenféle más dolgokat is kommunikálnak vele. Vajon hogy értelmezzük ezt a jelet például? Hát igen, tehát egy nagyon igen, úgy szólítja meg, a közönségnek egy olyan részét szólítja meg, hogy egyrészt is látunk egy nagyon macsó részét egy férfi testnek, ugye egy kéz, ami tele van ékszerekkel, gyűrűkkel és karkötőkkel, a nadrágból is kilóg valamilyen lánc, ami ilyen nagyon erőteljes férfi kultúrát jelöl, és a másik oldalon látjuk ezt a férfi éppen aktivitás közben, ugye valóban egy szexuális jelenetnek az elejét látjuk, tehát egy bizonyos közönséget szólít meg, és mondjuk tudjuk azt, hogy ma már a farmer nadrágot ugye nyugdíjas bácsik is hordják, meg nem tudom, meg nyugdíjas néni. Ugye ez az üzenet, ez a fajta jelképrendszer, amit használ, ez egy bizonyos közönséget szólít meg, és biztos, hogy a nyugdíjas néni nem egy ilyen reklám hatására fog vásárolni magának. Most nem is ez az érdekes, ugye nem reklámról beszélünk, hanem arról, hogy mik azok ebben a jelben, ebben az összetett jelben azok az elemek, amelyek ezt a fajta dekódolást tesszük lehetővé számunkra. Tehát itt találunk, úgy tűnik, hogy ez a jel maga is az összetett jel, de különböző dolgokkal hívtam fel is a figyelmet, hogy üzélán, hűs, a többi szexuális beállítás. Tehát, hogy a jeleknek a nagy része, ugye ott is azt mondtam, hogy színek vannak, formák vannak, a jelek maguk is összetettek, és az a kérdésünk, hogy vajon ezeket hogy értelmezzük. Hogy értelmezzünk, mondjuk, én például azért hoztam, mert jó, hogy nem látszik, nem tudom, hogy melyik teremben leszünk, azt hiszem, hogy ezt jobban fog látszani. Ugye behoztam Bruno-Warschau nevű városának a címerét, amit egyáltalán nem tudok értelmezni, ugye van egy valamilyen babérágakból álló koszorú, nem lehet tudni, hogy ez milyen növény és miért pont az, korona van fölötte, miért. Mit jelent Dunavarság esetében az, hogy egy négyágú korona van fölötte, a címer alapot értem, tehát például mondjuk ennek a jelnek az a része, hogy ez címer alakú, ez megfelel annak az üzenetnek, hogy ez mondjuk lehet egy városnak a címere. Ugyanakkor ebben a címerben van egy ugrószarvas, ezt még csak nagyjából meg tudom érteni, de számít van lenne egy tárgy, amit egyszerűen nem tudom, hogy micsoda. Úgy néz ki, mint egy lefektetett homokóra, hogy körbeadom, kiveszem.
Na most mi van egy ilyen helyzetben, csak azért hozom ugye mindenkor példát, hogy mi van egy olyan jellel, ami nem fog értelmezni. Ugye beszéltem arról, hogy természetesen jeleket használunk akkor is, amikor beszélünk, vagy amikor például így képeket mutogatunk egymásnak, ezek ilyenkor jelként funkcionálnak. Ugye ha ide volna rakva egy jel, egy cigaretta átnézünk, akkor azt mindannyian jelként értelmeznénk. Egy olyan jelként, amelynek az a funkciója, hogy olyan üzenetet fordult, hogy a mi itteni viselkedésünket befolyásolja. Tehát ugye regulatív funkció, hogy ne itt ne gyújtsunk rá. De beszéltem ugye olyan jelekről is, amelyek nem szándékos jelek, mint a gyomorforgás, a kézremegés, meg hasonló. Beszélhetünk olyan jelenségekről is, amiket jelként értelmezünk. Ugye kinézek az ablakon, és látom, hogy be van fagyva a pocsolya, akkor azt mondom a gyerekemnek, hogy ideg van öltözéltől jobban. Tehát jelként értelmezek valami olyan dolgot, ami biztos, hogy nem jelként akartak velem közölni, tehát nem szándékos jelezés volt. Ugyanakkor jelként értelmezünk egy csomó olyan dolgot, amelyek ennél sokkal összetettebbek, tehát például a viselkedés kultúrának, egyáltalán a kultúrának a részei, ugye itt is azt tettük, hogy bizonyos olyan elemeit értelmeztük ennek a jelnek, amelyek csak egy adott kulturális környezetben érthetők, és amelyek ugye további következtetéseket tudtunk levonni. De hát ugye gondoljanak csak arra, hogy mondjuk azt, hogy valakinek, akit eddig csak távolabbról ismertünk, belépünk életünkbe először a lakásába, hogy ez a lakás, ami ugye az elsődleges funkciója az nem az, hogy jelezzen, abban mégiscsak mennyi jel van, és mennyire jelként interpretáljuk is ezeket a dolgokat, amiket ott látunk. Tehát milyen sokféle következtetést vonunk le valakiről, annak alapján, hogy látjuk a lakását, tehát majd egy kicsit megnyitatunk, így ilyen térne jelek kapcsán. Tehát nézzük meg azt, hogy mi lehet jel. Ugye megint csak a szemiotikai irodalom, egy csomóféle definíciót ismert, amiben mindegyik egyetért egymással, az, hogy minden lehet jel, ami fizikailag felfogható, ugye, mert ez kellett a közvetítéshez, amiről az előbb beszéltünk, és ami képes arra, hogy saját magán kívül valami más dologra is utaljon. Mit értünk ez alatt? Ugye akkor, amikor oda teszem ezt a áthúzott cigarettát, hogy így tilos dohányozni, akkor ebben az, hogy saját magán kívül másra is utal, ez azt jelenti, hogy az a cigaretta forma az áthúzással, meg a piros szín, az nem egyszerűen egy esztétikai fogalom. És nem azért van ott, nem magáért van ott, hanem azért van ott, mert arra utal, arra a dologra, vagy arra a tényállásra, hogy itt piros cigarettát, vagy piros dohányozni. Tehát a jel az mindig valamit jelent, valamire utal, ami nem saját maga, valami helyet áll. És hogy azt is lehet mondani, ugye láttuk azt, hogy én nem tudtam megfejteni azt, hogy a Dunavarsány címerében mit jelentett az a felfordított homokóra, vagyis, hogy a jeleket a használó, a jelek csak a használóik számára értelmesek, vagyis, hogy az emberek egy bizonyos csoportja számára érvényes az, hogy a jel valami helyet áll. Nekem az a varsa nem áll semmi helyet, mert egyszerűen nem tudtam megmondani, hogy az a krikszkrasz, ami ott van, az a figura, az mit akar jelképezni, meg szimbolizálni. Most ennek alapján azt mondhatjuk, hogy tehát minden jel az egy összetett dolog, és itt most először fogok hivatkozni Charles Sanders Peirce nevezetű amerikai szemiotikusra, aki eleve azt mondta, hogy ahhoz, hogy erről beszéljünk, ahhoz egy négy elemből álló dolognak kell megvalósulnia. Tehát először is azt mondja a törzs, hogy van a jelnek az az eleme, amit ünnevező, hogy reszkezzen számen. ez mit jelent? Azt jelenti, hogy van valami, ami valaki számára más jelent, mint saját maga. Ugye gondoljuk most erre a tudott cigarettára, ami nincs itt. Hogyha én ezt nem egyszerűen egy szép formának érzékelem, hanem azt érzékelem, hogy ez valamit jelent, akkor ez elkezd jelként funkcionálni, ez egy reprezentálmen. De kellett hozzá én az interpretáns, tehát az a személy, aki képes ezt a jelent valamilyen módon értelmezni, tehát hogy személyekről van szó, vagy olyan elemekről, olyan aktorokról, akik az értelmezést elvégzik. Tehát az interpretáns az a résztvevője a kommunikációs szituációnak, akinek a számára a reprezentálmen valami jelen saját magán kívül. Ezen kívül van még két eleme a jelnek pörzs szerint. Egyrészt van az, amit ő nevezünk a jel tárgya. A jel tárgya, ugye tegyük föl, hogy itt még mindig ennek a cigaretta tiltó képnél vagyok. A jelnek van egy tárgya, felismerem azt a tárgyat, ugye azt, hogy ott, hogy cigaretta van, és ég a cigaretta, és át van húzva. Tehát vonatkozik valamire a valóságból, ugye, hogyha itt ülne mellettünk valaki, aki éppen cigarettázna, akkor az a jel, az arra az égő cigarettára vonatkozna. Ugyanakkor a jelnek a negyedik eleme, az pedig a jelnek a fogalma, vagy képmása. Tehát az a képmás, az a fogalom, amelyet a jel az interpretánsnak a fejében, a gondolkodási rendszerében, a kognitív rendszerében kivált, tehát azok az ideák, fogalmak, képmások, amelyekre vonatkozik. Ugye egy kicsit érthetőbb lesz, hogyha konkrét példákat hozunk, és hogyha megvizsgáljuk, de létezik ennek a törzsfél elméletnek egy európai változattal is, egy bizonyos Karl Müller nevezetű német szemiotikus, aki azt állított, hogy akkor beszélhetünk ilyenről, és én ugye látni fogjuk, hogy ugyanazokról a fogalmakról van szó, ő egy ilyen parabolában ábrázolta a jelnek a funkcióit, hogy azt mondja, hogy akkor beszélhetünk ilyenről, hogyha vannak olyan használók, és ezzel jelzem azokat az embereket, akik számára ez az adott jel jelent valamit, ugye számomra a varsa nem jelentett semmit. Ugyanakkor ez a jel kapcsolatban áll a való világnak valamilyen objektumaival, ugye tárgyakkal, a tényleges dolgokkal, amikre vonatkozik, illetve kapcsolatban áll azokkal a képmásokkal, azokkal a fogalmakkal, amik a fejünkben vannak ezekkel kapcsolatban. Most ez a kettő miért nem azonos? Mi a különbség az objektum, a való világ objektumai és a képmások között? Amikor azt mondom, hogy asztal, akkor nem feltétlenül erre az asztalra gondolok, erre, ami a valóságnak egy valódi tárgya, egy objektum, hanem mindegyik fejében megjelenik ugye egy fogalom, aminek van egy csomó közös eleme, de mondjuk már vitatkozni lehet, hogy itt van egy nagyon kicsi háromlábú izé, hogy akkor azt most asztalnak tekintsük el, vagy sámbinak, vagy széknek. Tehát, hogy a való világnak az objektumai, meg azok a képmások, amelyeket ezekről mi tárolunk a fejünkben, ezek nem feltétlenül azonosak, vagy nem illenek feltétlenül össze. Tehát Bühler szerint, és ugye ha összehasonlítjuk a kétféle elképzelést, ez nagyon hasonló, nagyon megfelel egymásnak. Tehát ugye vannak azok az interpretánsok, azok a személyek, azok az emberek, akik számára egy jel jelent valami. Van a jel, ugye ez a reprezentálmen, az a fizikailag felfogható dolog, ami valami másra utal, mint saját maga, a kép a falon. És akkor van ugye ez a két dolog, amire vonatkozik, egyrészt a valóság tárgyai, másrészt az a kép más, az a fogalom, ami a fejünkben erről létezik. Na most erre mindjárt vissza fogunk még térni, hogy ez miért lesz fontos, de kicsit gondolkozunk el azon, hogy hogy működik ez a jel, és hogy milyen módon jönnek létre a jeleink. És ehhez van egy másik fontos kérdő. Ferdinand Saussure, aki egy svájci nyelvfilozófus volt, és gondoltam érdekes már az is, hogy tudománytörténeti szempontból, hogy az egész szemiotika, mint tudomány, tehát a jelek tudománya, az nagyjából egyszerre születik meg két helyen a világnak, ugye Saussure által Európában, másrészt Börth és munkatársai által Amerikában, és a kettőnek a neve sem teljesen ugyanaz, hogy ez a név, amit szemiotikaként ma használunk, az az amerikai iskolának az elnevezése volt, Saussure ugyanezt a dolgot szemiológiának nevezte, de ennek nincs jelentősége. Tehát nem véletlen, hogy a 20. század első felében irányul egy különösen koncentrált figyelem arra, hogy hogy működnek a jeleink, és ugye ez okozza, hogy egyszerre több helyen is megalkotódik ez az új tudomány, amit ugye szemiotikának vagy jeltudománynak lehet nevezni. Most Saussure azért érdekes a mi számunkra, mert kicsit mélyebben ment bele ebbe a dologba, mint amit eddig láttunk az amerikai vagy a német hagyományok kapcsán. Ugye Saussure azt mondja, hogy egy jel az maga is mindig egy összetett fogalom, ezt ő így ábrázolta, hogy a jel az ez, ami áll mindig egy jelölőből és egy jelöltből. Tehát a jel akkor válik jellé, tehát ugye a fizikailag felfogható valami, akkor válik jellé, amikor valóban van egy jelölő, tehát egy fizikailag felfogható eleme a dolognak, mondjuk például a kép, és az az üzenet, az a jelölt, az a jelentés, amit ebben közvetítünk. Tehát csak akkor válik jellé, hogyha nem azért van a falon, mert egy szép forma, hanem azért van a falon, mert ebben azt akarom mondani, hogy tilos dohányozni. Tehát csak akkor jel, hogyha ez a kapcsolat megvan. És ez borzasztóan jól látszik akkor is, amikor elkezdünk egyénileg jeleket gyártani. Ugye tegyük föl, hogy megállapodom a barátommal, hogyha szabad a levegő és följöhet, akkor egy piros kendőt teszek az erkélyre. Na most ugye ezen a létrehoztam egy jelet, a piros kendő attól lett jel, hogy ez a megállapodás van mögöttem, mert a piros kendő csak azért van az erkélyen, mert szállítom, mert én megmostam és szállítani kell, akkor ez nem jelként funkcionál, akkor semmilyen kommunikációs tartalom nincs. Ha összekapcsolom a piros kendőt, mint fizikailag felfogható fogalmat ebben az üzenetben, hogy jöhetsz, abban a pillanatban elkezd jelként funkcionálni. Na most ennek persze lehet az a következménye, hogy előfordulhat az, hogy én egy olyan helyzetben vagyok, hogy érzékelem azt, hogy szemiózis zajlik, tehát jelezés. Látom, hogy valaki mondjuk zseblámpával vagy gyertyával jeleket ad, de nem ismerem a jelek jelentését, tehát nem ismerem ezt a kapcsolatot, ami közöttük van, és akkor csak azt érzékelem, hogy ez egy jelezési szituáció, de az üzenetet nem tudom megfejteni. Ilyen az is, amikor végtelen nyelven hallom beszélni. Tudom, hogy beszélnek, tudom, hogy ez egy kommunikációs folyamat, tudom, hogy szándékosan jeleket használnak, csak nem tudom megfejteni. Tehát mindegy. A dolognak itt az a lényege, amit Saussure egyébként kimond, hogy a jel az mindig egy kapcsolat, jelölő és jelölt között. És akkor persze föl lehet lenni ezt a kérdést, hogy mi a kettőjük közti kapcsolat, mi kapcsolja őket össze. Ugye az előző példám az teljesen önkényes volt. Az, hogy egy piros kendőt teszek ki, vagy egy égőgyertyát, vagy egy nem tudom mit, az teljesen egy magán megállapodástól függ. És tulajdonképpen semmilyen kapcsolat nincs csak a között, hogy szabad a levegő és hogy piros nyakkendővel jelzenek. A jelenet nagy többségénél, mondja Saussure, ugye felmerül ez a kérdés, hogy valóban mi a kapcsolat a jelölő és a jelölt között, és Saussure-nek az a nagyon fontos szabály az elméletének az egyik központi része, ahogy kimondja azt, hogy az emberek által használt jelek nagy része, túlnyomó többsége önkényes. Az önkényes pedig azt jelenti, hogy a jelölő és a jelölt közti kapcsolat önkényes, tehát nincs közöttük semmilyen terméket adta szabály által magából következő vagy funkcionálisan kötelező kapcsolat. Ezt jelenti az önkényesség. Ugye azt jelenti, hogy valamilyen előre nem elhatározott módon összekapcsolt jelekről van szó, vagy jelölt jel kapcsolatokról. Nincs semmilyen belső kapcsolat, nincs valamilyen előre meghatározott kapcsolat a jelölőse jelölt. Most erre persze lehetne egy csomó ellenpéldát hozni. Ugye lehetne azt az ellenpéldát hozni, hogy az olyan jeleknél, mint amire az előbb hivatkoztam, hogy be van fagyva a pocsolja, és ebből én arra következtetek, hogy hideg van, vagy ugye gyerekkel megjelennek a kanyarónak a köpkei, és akkor az jelzi, hogy az kanyaró, hogy e között nem önkényes a kapcsolat, tehát nem zöld köpkök fognak megjelenni rajta, mert pirosak, és a jég az mindig hideget fog jelölni, és így tovább. Most persze vannak kivételek, ugye először is. Tehát vannak olyan jelölő-jelölt kapcsolatok, amelyek nem emberileg jóvá hagyott ilyen kapcsolatok, tehát ilyenek ugye a fizikai jelenségek, a szimptomák, mint amilyen a betegségnek a jele, vagy a természeti jelek, amilyen a tűz és a füst, vagy a jég és a hideg. Ugyanakkor vannak olyan jelek, most nem fogom ebben hosszan húzni az idő, de van egy hosszú listám, különböző olyan szavakról, amelyek különböző nyelveken borzasztóan hasonlítanak. Az egyik ilyen mondjuk a kapuk szó, amit hogyha most felolvasnék angol, francia, német, orosz, spanyol, latin, kínai, koreai, tibeti és vietnámi nyelven borzasztóan hasonlít egymásra, de nem ugyanaz. És egy másik sorozat ugyanezen a nyelven a kávé szó. És akkor azt mondhatná itt most valaki, hogy hát ez kérem szépen ellenpélda, nincs igaza a szószűrnek, mert hát ezek nagyon hasonlítanak egymásra, tehát nem igaz az, hogy nincs közöttük valami előre elhatározott természetileg determinált kapcsolat. Márpedig Szoszkör igenis azt mondja, hogy de, a továbbra is érvényes az önkényesség, ami nem zárja ki azt, hogy bizonyos esetekben motiváltak legyenek a jelek. Az, hogy a kapuk szó 25 nyelven eltér egymástól, az egyrészt azt mutatja, hogy ez nem egy természet által determinált kapcsolat, mert akkor mindenhol egyforma kéne legyen, akkor nem lehetne magyarul kapuk és frankelú kukú és tibetű csúk. Ugyanakkor, tehát az, hogy nem egyformák, az azt mutatja, hogy igenis önkényes, mindegyik nyelv önkényesen választotta ki azt a hangalapot, amelyik jelentett a jelet. Azt viszont, hogy hasonlítanak egymásra, de azt mutatja nekünk, hogy mégiscsak van itt valamilyen fajta motiváció. Ugye tudjuk azt, hogy a hangutánú szavaknál megpróbálják a különböző nyelvek valamennyire visszaadni azt a hangot, amelyikről szó van. Ugye ez a kávé esetében is így van. Ugyanakkor a kávé szó esetében már egyáltalán nem erről van szó, hogy a kávé szavunk ugyanebben a 25 nyelven nagyon hasonlít egymáshoz, annak történeti okai vannak, ugye abból következő, honnan terjed el egyrészt maga az áru, másrészt a kávéhívás szokása. Tehát ezen próbálom illusztrálni azt, hogy mit ért az alatt szószűr, hogy önkényesek a kapcsolatok a jelölő és a jelölt között, de lehetnek bizonyos esetekben motiváltak. Vagy ugye egy nagyon tipikus példája ennek a különböző népek imorolják, akkor ugye az egyszerű emberek számára nem mond semmit egy szó, és ezért egy kicsit helyettesítik egy hasonló hangalakú valami, számukra jelent valamit, ugye ez egy tipikus példa a 19. században nagy föld veszteségeket okozó peronoszpóra, amit az népnyelven szemeroszpórának neveztek, mert ugye hát nagyon sok kárt okozott, és ugye a peronoszpóra nem jelentett semmit, a póra itt se jelent, de legalább valami magyarázat van, hogy ez Na, szóval vannak példáink arra, hogy ezek a jelölő és a jelölt közti kapcsolat motivált, azonban az, hogy egy különböző nyelvekben eltérnek egymástól, az mégiscsak arra utal, hogy ezek önkényesek. És ugye a jelen nagy részében valóban teljesen önkényes. Az, hogy én piros színnel jelzem a veszélyhelyzetet, mondjuk a presszámláknál is kékkel a megengedést, az teljesen önkényes, mert lehetne zöld, vagy lehetne sárga, de van valahol egy megállapodás, ugye egy társadalmi megállapodás abban, hogy ezt így fogjuk csinálni. Tehát ez az, amire Szoszkör rámutat, hogy a miközben az egyes jeleknél ez a kapcsolat valóban önkényes, aközben ez az egyén számára nem szabadon változtatható, mert hogy van egyfajta társadalmi kollektív megegyezés mögött egy kollektív konvenció, amit nem tudunk ugyan történetileg jelölni, hogy hol van, vagy csak néhány véletlen esetben, mint mondjuk akár a kávé, ahol vissza tudjuk vezetni ezt valamilyen konkrét megállapodásra, azonban az általunk használt jelek nagy része esetében ez egy valóban önkényes társadalmi konvención alapuló, az egyén számára szabadon nem változtatható kapcsolat. Na most ez miért érdekes? Azért érdekes, mert hogy általában nem jeleket használunk egyedül, hanem jelrendszereket használunk, és a jelrendszer nem csak abból a szempontból komplex, hogy minden egyes jel esetében megvan ez a definiált kapcsolat a jelölő és a jelölt között, hanem abban az értelemben Nikolas Kréta, hogy ugye nagyon sok jelet használunk, és ezek között mind vannak kapcsolatok definiálva. Tehát tulajdonképpen borzasztóan komplex rendszerek, jelrendszereket használunk, és akkor már egyáltalán nem mindegy az, hogy ezek a kapcsolatrendszerek hogy állnak föl, és mennyire szabadoznak. Tehát Szoszkő ebben foglalkozik, hogy mi a szabadság foka a jelrendszereknek, és megállapítja a következő dolgot, szerintem egy nagyon zseniális elmélet, úgyhogy érdemes végig gondolni. Először is azt mondja, hogy a jelrendszerek az egyének számára, de tulajdonképpen a társadalom számára is megváltoztathatatlan, tehát állandó. És erre a legfőbb érve, és ez itt a zsenialitás, hogy azt mondja, hogy azért megváltoztathatatlan a jelrendszer, éppen azért, mert önkényes. Tehát nincsen semmilyen logikus érvem arra, hogy azt mondjam, hogy eventúl ezt a tárgyat, aki ugye itt az írásra szolgál, meg négy lába van, meg nem tudom én, ezt ne asztalnak hívjuk, mert sokkal jobban kifejezi a lényegét az, hogy szék. Ugye, tehát nincs rá semmilyen érvelhető logikus érvem. Tehát pont az önkényesség lesz a legfontosabb érve amellett, hogy változtathatatlanok a jelrendszerek, mert nem tudom egy jobbal helyettesíteni, egy olyan, ami jobban kifejezi a lényegét. Most persze vannak további okok is, mondjuk szociológusként foglalkozik főleg, de hát ugye szociológusként tudjuk azt, hogy egy csomó más ok is szól amellett, hogy a jelrendszerünk változtathatatlanok. Ugye például az, hogy működőképesek. Például az, hogy hatalmas energiákat fektetünk bele a megtanulásunkba, hogy ez a szocializáción mentünk keresztül ahhoz, hogy ezeket a jelrendszereket így használjuk, tehát ha egyik napról a másikra meg akarnánk változtatni, az hatalmas újabb emberi erőfeszítéseket vagy befektetéseket igényelni, hogy megtanuljuk ezt a rendszert másképp. De nem beszélve arról, hogy ezek történelmi produktumok, tehát fűződnek hozzá mindenféle érzelmeink, értékeket tulajdonítunk neki, tehát nem volnánk hajlandóak mondjuk egy-mi magyarok egyik napról a másikra azt mondani, hogy jó, inkább beszéljünk angolul, mert mennyire hasznosabb volna. Tehát ugye ezek vannak olyan értékek, attitűdök, történelmi hagyományok, amelyek minket ezekhez a jelrendszerekhez kapcsolnak, tehát ez még megakadályozná azt, hogy egy kollektíva hajlandó legyen megváltoztatni, radikálisan megváltoztatni a jelrendszereket. Ugye nem beszélve arról, hogy egyébként történeti örökséget veszítenénk el, hogyha mondjuk tényleg egyik napra a másikra elhatároznánk, hogy kihalasztjuk a magyar nyelvet, mert ugye régi irodalmak, meg nem tudom én micsoda, szóval nem beszél arról, hogy egy-egy intézményrendszer épül rá, hogy a hatalmi rendszereknek az alapja az, tudjuk azt, hogy az, hogy ki milyen nyelvi változatokat beszél, még ennek is hatása van arra, hogy a társadalomban milyen helyet foglal el, és így tovább, hogy az előbb beszéltünk a Bernsteinről. Vagyis, hogy mindenféle eszközzel egy kollektíva, egy társadalom, vagy egy társadalmi csoport ellenáll annak, hogy ezt a jelrendszert radikálisan megváltoztassuk, de a szoktő főleg nem ezekre az érvekre hivatkozik, hanem elsősorban az önkényességre, az, hogy tehát nincsenek logikus érveink arra, hogy átalakítsuk a kapcsolatot, hogy egy másik jelenről jelölt kapcsolatot találjunk ki helyette. Hogy erre persze jöhetne valaki, és hozzáfordulhatott volna, hogy hát ez nem így van, mert csak próbáljuk meg elolvasni az Ómagyar Mária Sirálmat, vagy a Valóki beszédet, amit csak ugye 800 évet, de alig értünk belőle egy szót, tehát szemünk előtt itt van a bizonyíték, ugye igen is változik a jelrendszer. Most ugye beszélek először a természetes emberi nyelvekről, de utána megnézhetünk más jelrendszereket is. Tehát először is, hogy miközben szoktunk kimondja azt a szabályt, hogy a jelrendszerek megváltoztathatatlanok, állandóak, aközben ő maga is elismeri, és figyelembe veszi azt, hogy ezek a rendszerek mégiscsak változnak. És mi az indok arra, hogy változzanak, és nézzük kérek vissza a zsenialitásához, pont az önkényesség. Tehát pont azért lehet megváltoztatni a jelölő és a jelölő közti kapcsolatot, mert nem valami Istentől adott, vagy természet adta, vagy belső logika kapcsán alakult ki, hanem önkényes. Tehát megtehetem azt, a társadalom megteheti azt, hogy akkor, amikor szüksége van a változtatásokra, éppen azért, mert a társadalom és a hozzá tapadó jelrendszer időben létezik, és változó körülmények között létezik, ezért megteheti azt, hogy ezt az önkényes kapcsolatrendszer átértékelje, és mondjuk egyre kevésbé, most ez egy rossz példa, de hiszen nem is jobb eszembe, ugye egyre kevésbé mondjuk azt, hogy számítógép, és egyre inkább mondjuk azt helyett egy komputer, vagyis, hogy megváltoztattunk egy jelölő-jelölt viszonyt. Nem az, igen.
Az jó kérdőhet a beszélgetnek amikor a háborúban megy a katona és törvényesen is társadalmi támogatásra közölni, és akkor hazamegy a kontroll és tovább is jön, és akkor ez már nincs.
Jó, csak ugye az igen, ugyanez, csak az, ez nem egy jelrendszer, de egyébként jó a hasonlat. Tehát ugye arról van szó, hogy a jelrendszer attól függően, hogy milyen funkciókat lát el az adott társadalom életében, ugye szerintem állandóan használjuk. Kénytelen alkalmazkodni ahhoz a valósághoz, amiben élünk, és ennek következtében igenis lassan, de változik, és a változás pont az a önkényesség teszi lehetővé, ami a változatlanság mellett is érv volt. Vagyis az, hogy nincs közöttük valami olyan megmásíthatatlan természet adta kapcsolat, ami miatt ne változtatnánk meg őket. Most miért változtatjuk meg? Igenis azért, mert változik az a társadalmi valóság, amiben élünk. Ugye nem volt az előtt, nem volt szükségünk bunkófonra, nem használtunk űrhajót, ugye most mondok olyan, a legegyszerűbb példákat, hogy olyan technikai eszközök jelennek meg a mindennapi környezetünkben, amikre nem volt szavunk, mert nem léteztek, de kénytelenek vagyunk csinálni rá szavakat, tehát kénytelenek vagyunk jeleket használni, mert róluk beszélni akarunk, és akkor ezeket a jeleket különböző módokon alkotjuk meg. Na most, tehát a lényeg, amit hangsúlyozni szeretnék, ez az önkényesség elve, ami mind a két dolgot lehetővé teszi, a változást és a változatlanságot, és mind a kettőnél, ugye borzasztóan fontos az az alszempont, hogy a társadalom időben létezik, tehát a változatlanság is azért fontos, hogy a társadalom képes legyen folytatni a folyamatos mindennapi életét, és ugye ebben használni az adott jelrendszereket, és az időben létezés és a folyamatosság fogja okozni azt is, hogy meg fog változni a jelrendszer. De ha nem csak természetes emberi nyelvekre gondolunk, hanem akármilyen más jelrendszerekre is, ugye megint csak végig lehet gondolni azt, hogy ugye, van egy stresszávó rendszerünk, ami egy idő után megváltozik, amikor ugye hozunk egy olyan döntést, hogy mostantól kezdve mondok egy konkrét példát, mondtam, hogy kivette már észre, hogy az autószárdákat korábban zölddel jeleztük, és most kékkel jelezzük. Miért lehetett megváltoztatni? Mert végül is teljesen mindegy. Tehát ugye ez egy társadalmi megegyezés. Tudnom kell, hogy mostantól kezdve kékek az autószárdák, De pontosan az, hogy az alkotárdaságot nem jelenti se a kékszín, se a zöldszín magától, ez tette lehetővé, hogy ezeket a különbségeket, vagy ezeket a változásokat megtegyük. Na most, tehát ki teheti meg ezeket a változásokat? Ki indukálhatja a változásokat? Ugye teljesen evidens az, hogyha azt mondjuk, mint ahogy Szoszőr mondja, és ugye nem véletlen Szoszőr, Dürkheimnek a kortársa, és ugye ez az egész kollektív, közösen elfogadott konszenzus, nagyon erőteljes mindkettőjüknek a gondolkodás számban, ugye Szoszőr úgy gondolja, hogy itt valóban van valami olyan kollektív egyesség, kollektív konvenció, amit mindannyian elfogadunk, hiszen a társadalom tagjai vagyunk. Most ennek alapján Szoszőr valóban különbséget tesz a jelrendszereknek két aspektusa között. Ugye itt megint a természetes emberi nyelveket használja például, de minden jelrendszerre ez érvényes. Méghozzá különbséget tesz a nyelv, franciául lang és a beszéd a páros között, erre nagy szükségünk lesz, hogy később erre a párosra. Mit jelent ez a kettő? Szóval úgy választja ezeket ketté, hogy azt mondja, hogy a nyelv az a rendszer, ami az egész társadalom számára adott. Egyikünknek a fejében sincs meg a teljes nyelvi rendszer, az csak az egész társadalom együtt birtokolja. Ugyanakkor ez a nyelv egy szervező elv, egy struktúra, szabályok összessége, történelmi tény. Ugye ez nem egyénektől függ. És ez a nyelv tulajdonképpen egy lehetőség a kommunikációra, a beszédképességnek a társadalmi terméke. És ezzel szemben állítja a beszédet, volt, ami egyéni, ami akcidentális, ami a nyelvi tevékenység. Tehát a beszéd. A beszédnek persze különböző formája lehet, írás lehet, gyors írás lehet, rövidítés lehet. Tehát ez a konkrét, az egyes személyhez kapcsolódó aktus a nyelvi képességnek a realizációja. Tehát úgy ezért mondjuk azt, hogy ez két, hogy ugyanannak a lényegnek két oldala, vagy két aspektusa. Na most azt mondja Szoszőr, hogy azért változtathatatlan a nyelv az egyén számára, mert elsősorban azért, mert ez egy társadalmi termék, mert az egész társadalom számára adott. A nyelv tehát az összes olyan konvenciót tartalmazza, ami egy adott közösség számára, ugye egy társadalom számára elfogadott, és ami lehetővé teszi, hogy ehhez a társadalomhoz tartozó egyének utána a saját egyéni beszédtevékenységüket lebonyolítsák, és ugye ez fogja garantálni azt, hogy mi megértjük egymást. Most még itt nagyon durva elveknél tartunk a megértésben, de ugye ez a közösen, a mindannyiunk által, a közösség által birtokolt rendszer az, ami lehetővé fogja tenni azt, hogy képesek legyünk az egyéni beszéd tevékenységeket azonos módon értelmezni. Most Szoszőr abban is nagyon zseniális, hogy végig tudunk vezetni a könyvén a sakk példáját, mint ami jól példázza azt, hogy hogy működik az egész ilyen rendszer. Ugye az egyik dolog, amire használja a sakk példát, az a rendszerszerűség. Hát mit jelent az, hogy a jelek maguk is rendszert alkotnak, amit ugye megpróbáltam ilyen ügyetlen ábrával ábrázolni, az azt jelenti, hogy nem csak az van definiálva, hogy a jelölő és a jelölt között mi a kapcsolat, hanem hogy az egyes jelek között mi a kapcsolat. És erre a sok példa azért jó, mert ugye azt mondhatom azt, hogy a fekete futó, annak van egy formája, ugye ez a jelölő, és van egy funkciója, hogy érhet a sakktáblán, hogy üthet, hogy mehet, stb. És nem csak ez van definiálva, hogy a fekete futó magában mit csinálhat, hanem a fekete futónak a szerepe az a többihez képest is meg van határozva, tehát hogy a királynőhöz képest, a királyhoz képest, a gyarokhoz képest, és így tovább. Tehát ez azt mutatja, hogy a rendszernek a nem csak az egyes elemei alkotnak egy ilyen kapcsolatot, hanem a rendszer összes eleme közötti kapcsolat is definiálva van. Ezért is nehéz megváltoztatni a rendszert, mert ugye Egyrésztől, hogy én tényleg sikeresen tudnám azt mondani, hogy nevezzük az asztalt már kezdetéknek, de akkor ugye ez maga után vonal, hogy a széket is másképp kéne nevezni, és akkor amitől elvennék a nevet, azt is. Tehát itt gyakorlatilag ugye át kellene az egész rendszer alakítani. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ahol a SAP példát használja, az a szabályrendszernek az érvényesítése, tehát az, hogy vannak szabályok arra, hogy hogy lehet használni ezeket az elemeket. Tehát lehet, hogy én ismerem a SAP táblát, és tudom azt, hogy a SAP tábla 64 mezejét milyen szabályok határozzák meg. Most lehet, hogy ismerem az összes bármút, és tudom, hogy mi a funkciójuk. Ha nem ismerem azokat a szabályokat, hogy ezeket hogy kell használni, akkor nem fogom tudni működtetni. De hiába ismerem a rendszernek az elemeit, ha a szabálykészletet nem ismerem, akkor nem tudom használni. Tehát az azt jelenti, hogy ugye nem jön létre a beszédtevékenység. Nem tudom az egyéni tevékenységet ebben elvégezni. Az önkényességre vonatkozóan szintén használja a SAP példát, amikor azt mondja, hogy tegyük föl, hogy van egy SAP készletünk, amiből hiányzik a fehér királynő, akkor azt megtehetjük, hogy azt mondjuk egy barna kapval helyettesítjük, vagy egy zöld lingonbal, akkor, hogyha mindazokkal, akikkel sapkozni fogunk, megállapodunk abban, hogy a fehér királynőt most a zöld lingon fogja helyettesíteni, és hogyha a fekete király is elvétek, egy ugyanolyan zöld lingonbal nem lehet helyettesíteni, hiszen megvannak azok a szabályok, amik leírják a kettő közti különbséget, tehát lehet egy fehér lingonbal helyettesíteni, de akkor megint definiálni kell a használat során. Jó, még más dolgokra is használja. Ja, igen, például arra is használja, hogy a nyelv és a beszéd közti különbséget definiálja, tehát az, hogy ismerem az elemkészletet, a szabályrendszert, vagyis tudok sakkozni, az még nem jelenti azt, hogy a sakkjátmányomat meg is nyerem. Tehát lehetséges az, hogy elsajátítottam a rendszert, de a működtetésben nem vagyok sikeres. Mert ugye különböző más feltételektől függ. Tehát tulajdonképpen ezzel gyakorlatilag azt a kérdéskört szerettem volna körbejárni, hogy általában, és ugye beszélt a természetes emberi nyelvekről beszéltünk, az összes többi rendszerre érvényes az tehát, hogy ezek mindig rendszert alkotnak, így az elemek maguk is egy szabály által egy kapcsolatból állnak össze, és hogy az elemek közötti viszonyok is szabályozva vannak. Ez borzasztóan fontos lesz a következő számára, arra, amire rá fogunk most érni. Na most, ha tehát észrevettük azt, hogy ugye másra csinálni, mint jeleket használunk, hol beszédben, természetes emberi nyelveket, hol más jeleket. Ugye végül is mondhatjuk azt, hogy használunk olyan különböző típusú jeleket, használunk egyrészt jeleket, amikből információkat szerzünk, amelyek nem szándékosan létrehozott, és sőt nem is ember által létrehozott jelek, mondjuk ilyenek a betegség szimptomái, vagy a tűz és hasonló. Tehát vannak természeti jelek, amiket használunk, és az összes többi az ugye mondhatjuk azt, hogy azok mesterséges jelek. Mert a mesterséges jelek között is ugye vannak olyanok, amiket eleve kommunikáció célokra hoztunk létre, ilyen az emberi nyelv, ugye a természetes nyelvet, de mondjuk ilyenek a tesztáblák. És ugye a tesztáblák azért hoztuk létre, hogy valamit mondjunk, csak egyszerűbben. Egyébként aki Amerikában megy, az tudja jól, hogy nagyon gyakran nem tesztáblák vannak, hanem szépen angolul oda van írva, hogy stop, vagy nem tudom én, don't pass. És akkor aki nem tud angolul, az aztán nem egészen biztos, hogy jól tud vezetni. Tehát nem véletlen, hogy a tesztáblák azok ilyen előre megállapodott módon nyelven kívül képesek arra, hogy üzeneteket továbbítsanak. Igen ám, ezek mind olyan jelrendszerek, amiket tényleg kommunikációs célokra hoztunk létre. De ugye visszautalhatok az indiánok füstnyelvére, vagy a hasonlókra, ugye a gyertyával való jelezésre, titkos nyelvekre. Ezek mind kommunikációs célokra jöttek. Az az érdekes, hogy olyan jeleket is használunk, amik nem kommunikációs célokra jöttek létre. Ugye, hadd mondjam azt, hogy tegyük föl, hogy én ide bejöttem volna teljesen fekete ruhában, ilyen nagy feketére kifestve, sok-sok ezüst eszközzel magamon, bár úgy néznék ki, mint egy gótikus fiatal, hogy ebből itt mindenki, aki itt ütne, az ugye levon volna a különböző következtetéseket, vagy ugye a csadorból, mint abból jöttem volna be. Tehát az öltözködés, amit nem azért hoztunk létre, hogy üzeneteket ütünk, és itt is van egy jelrendszer, méghozzá olyan jelrendszer, amelyet egyes személyokítások borzasztó részletesen le is írtak, ha hivatkozza, mint a mikor, milyen módon mit jelöl. De hát ugye előbb hivatkoztam a lakásberendezésekre, borzasztóan érdekes kutatásokat végeztek mások is, meg mi is itt Magyarországon az elmúlt évtizedekben arról, hogy a lakásoknak a különböző részei azok milyen módon funkcionálnak gyerekként. Ugye először is az emberben egy alapján inkább publikusak és olyanok, vagy az előszoba, hogy a sokkal több embert beengedünk, mint mondjuk a WC-be, vagy a hálószobába, vagy a gyerekszobába, vagy más ilyen helyekre. És ennek következtében másképp is rendezzük be őket. Tehát azok a helységei a lakásukra jöhetnek, és így mások tekintetének ki vannak téve, az sokkal több kommunikációs funkció hordoz, mint azok a helységek, ahol nem tud be az idegeneket. És hogyha bemennek az emberek másoknak a lakásába, akkor ugye az ott látható különböző dolgokból egy csomó következtetést vonnak le, vagyis jelként funkcionálnak a számukra ezek a tárgyak. Az, hogy hol van a televízió, hogy ugye a lakásszociológusok erre dolgoznak abban a fogalommal, hogy a lakások nagy többségében van egy szent sarok, ami a régi paraszti lakásokban valóban egy szent sarok volt, ahol ott volt egy szent képet, előtte mondjuk virág, vagy gyertya, vagy hasonlók, és ez már a televízió körül alakul ki, ez ugye jól mutatja társadalmi szekularizálódását. De az, hogy kinek milyen képek vannak a falán, az ugye csomó mindent elárul. Mi itt az intézetben évtizedeken keresztül csináltunk reklámszociológiai vizsgálatokat, és borzasztóan érdekes volt, hogy azon belül ugye csináltunk egy különböző fogyasztói interjúkat, és abban meg lehetett figyelni azt, hogy egy csomó interjút úgy csináltunk, hogy elmentünk különböző emberekhez a lakásukba, és ott folytattuk az interjút, és rettenetesen érdekes volt az, hogy a magyar közönség